Rádió Színház.
Kródi Gyula Férfi mese című elbeszélését Kállai Ferenc olvassa fel.
Fiatal koromban sokat kóboroltam különböző kisvárosokban, hová céltalanul, terv nélkül, szinte véletlenül érkeztem, annélkül, hogy számot adni tudnék arról, hogy miért utaztam. A vasúti menetrend elrongyosodott a kezemben. Szerettem azokat a városokat, ahová déltájban érkezett a vonat, és a pályaháztól hosszú sétával lehetett megközelíteni a várost. Frissen csapolt sörnek a szenzációja, sörház környékén végig bandukolni a korzón, és ismeretlen nők szemébe nézni, megállani tavasszal nyitott virágcserepes ablakok alatt, ahol valaki zongorázik vagy énekel. De kedveltem az alkonyati órát is, késő délután érkezve kisvárosokba, midőn furcsa mantilokban, fedetlen fővel vagy várra vetett kendőben egymáshoz látogatóba járnak a városka hölgyei, az utcán furcsán kopognak a lépések, hal, különös zenéjű női hangok hallatszanak a homályból, a kisboltokból szinte rejtelmesen jön ki a petróleumlámpások fénye, és valahol már javában kugliznak a pénzügyi hivatalnokok. Szerettem ismeretlen kis fogadókban üldögélni, amely a vaddisznónak vagy a fehérlónak volt nevezve. A fogadóssal elbeszélgetni a helybeli dolgokról, meglesni a leereszkedő éjszakát egy régi bástya alól, vagy az elhagyott kis sétatérről, ahol a közelgő ősz illata lengett a falevelek alatt. És hányszor hallgattam idegen, sohasem látott emberek élettörténetét éjjel a váróteremben, vagy álmatlan útban, a vasúti kupéban. Egyszer egy fiatal férfi mesélte valahol, valamerre, talán egy útszéli fogadóban a következő történetet. Még 20 esztendős sem volt, amikor megismerkedett egy nővel, aki 10 esztendővel idősebb volt nála. Számító, tapasztalt, próbált hölgy volt, aki már egy pár férfiú sírhantját ápolta. Se szép, se kedves, se gazdag. Borostyán, így hívták a fiatalembert. Őrült módjára beleszeretett, amint a tapasztalatlan, jószívű fiatal férfiak beleesnek valamely számító hölgy tenyerébe. A hölgy, miután a városban már eléggé ismerték, férhez óhajtott menni. Borostyán minden követ megmozgatott, futott, szaladgált, könyörgött, amíg az engedély megérkezett, hogy a hölgyet nőül veheti szülei akarata ellenére. A hosszú harcban elfáradt, elfásult Borostyán keserűséget érzett magában, mikor elkövetkezett a nap, hölgyét oltár elé vezet. Sápat volt, betegnek érezte magát, ilyetten tapogatta kongó zsebeit, mennyi borravalót szokás adni a sekrestésnek, hol ebédelnek délben, és mit csinálnak holnap. De behunyta a szemét, mert igen jó szívű és tapasztalatlan fickó volt, kissé ilyetten, de bizonyos elszántsággal követte menyasszonyát az oltárhoz. Milyen szamár, mi rettenetes szamár vagyok, gondolta magában a szertartás alatt egyfolytában, és egyéb nem jutott eszébe. Egy hét leforgása alatt Borostyán megismerkedett hitvese lelki tulajdonaival, boszorkány anyjával, gonosz tulajdonságokkal, amelyek felforralták a vérét, indulatos szó röppent el ajkáról, mire hitvese anyja segítségével kidobta a házból. Borostyán Félix, téli kabát, pénz, lelki nyugalom nélkül a Havas utcán találta magát. Megfenyegette öklével az ablakot, aztán elindult céltalanul a világnak, mint a népmesék hősei. Nehezen ment eleinte a dolog, mondta Borostyán. Sokszor sírtam dühömben, keserűségemben, mikor egyedül voltam. Bujkáltam az emberek elől, kiskocsmákban üldögéltem a város végein, és mindig valamely csodára vártam, amely megszabadít kínzó szenvedéseimtől. Nyitott szemmel világosan láttam, hogy megcsaltak, mint egy vidéki parasztot a régi kerepesi úti boltosok. És nem tudtam belenyugodni megcsalatásomban. Éjjelenként, midőn a város elcsendesedett, elsétáltam a jól ismert ablakok alatt. A kezem ökölbe volt szorulva, de a szívem mondhatatlanul sajgott. A falhoz ütögettem a fejem. Te ostoba, te bárgyú, te látszívű, te jellemtelen gazember. Mondogattam fogcsikorgatva a Havas utcán, ahol gondosan elsimítottam lábom nyomát a hóban, nehogy meglássa valaki. Majd megálltam, és forró könnyek folytak végig arcomon. Tán a szívem kellős közepéből jöttek, könnyek úgy égettek. Olykor nagyon messziről megfordult bennem a gondolat, mint egy csillapító orvosság, hogy nem kell végleg kétségbe esni. Még mindig nyitva áll előttem egy út, amelyre lépve megszabadulok testileg is fájdalmas gyötrődésemtől. Igaz, hogy erre az útra csak egyszer lehet menni, és visszatérés nincs. Az öngyilkosság gondolata haloványan szinte egy messziről hangzó ének ritmusával kelt életre a szívemben. Fáradtan, félállomban foglalkoztam már a módozatokkal is. A folyó leugrani egy toronyból, vasúti sínekre feküdni és bevárni az éjjeli vonatot. A pisztoly bizonytalan, de könnyű megoldás. A zsebkendőmet a nyakamra csavarintottam, és próbálgattam, hogyan megy az akasztás. Jóféle méreghez nehéz hozzájutni. Miért? Miért? Sokáig nem tudtam, hogy miért akarok meghalni, mint egy ostoba kölyök. A bosszúság megcsalatottságom felett, vagy a szégyen hontalanságom miatt. Tám most derül ki, hogy mennyire szerettem azt a hitvány nőt, hogy már élni sem tudok többé nélküle. Nem tudom, sohasem tudhatom meg, hogy mi okozta ezt a rettenetes zűrzavart bennem. Sokáig, hónapokig tartott ez az állapot. Félőrülten, lerongyolódva csavarogtam a külső kocsmákban, szakállam nőtt, és az arcom olyan fehér lett, mint a kísérteté. Csodálkozom, hogy a rendőrök el nem fogtak éjjelenként. Csodálkozom, hogy senki sem jött segítségemre. Igaz, hogy félig meddig idegen voltam a városba, de én bizonyára nem tudnék oly részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt, mint ahogy az emberek cselekedtek velem. Barátom, de még csak ismerősöm sem volt többé. Mintha a hazug szájú nő az egész város lakosságát ellenem uszította volna, mintha valamennyi férfi a városban neki adna igazat. Elfordultak, ha megláttak, idővel az éjjelhalás veszedelme fenyegetett. Sok év múlva megtudtam, hogy az a nő azt híresztelte el a városban, hogy ének idején anyóstól együtt megölni akartam őt. Ma is csodálkozom, hogy nem akadt egyetlen jóra való férfi a lakosságban, aki azt mondta volna, hogy helyesen cselekszem, ha a gyilkosságot elkövetem. A nyomorban, a szenvedésben, az éhezésben mind világosabban tűnt fel előttem helyzetem. Az a nő férjes állapotú személy akart lenni, és nyilván ezért kellett feláldoznom fiatal, ártatlan életemet. A nő sohasem szeretett, bár ezt eleget mondta. És hogy nevetgélnek most a házban, amely egykor a legbarátságosabb, legkedvesebb háznak tűnt fel előttem. Hónapok vagy évek múltak el. Még mindig láttam a meghitt ablakfülkét, hol órákig üldögélt ölemben. Lókereskedők jöttek a városba. Nagy csizmájú, hangos, ravasz tekintetű férfiak, akik a bugyellárist úgy elrejtették ruházatukban, hogy azt senki fel nem fedezhette. A zsebkést marokra szorították, amikor kenyeret szeltek, és a borbé oly erősen borotválta őket, hogy a vérük kiselkedt. Felfogadtak, magukkal vittek, a határon túlmentünk, lovakat vettünk, és lassan-lassan észrevettem magamat, hogy hangosan beszélek, új csizmára vásik a fogam, épp úgy barátkoztam a kocsmárosokkal, mintha mindig közéjük tartoztam volna. Csak a nőszemélyeket nem vettem ölembe, akármint kedveskedtek is körülöttem. Csíp meg, Félix, mondogatták a gazdáim a kocsmáros nékra, szolgálókra mutogatva. De a Ferkó csak fanyarul a vállát vonogatta. Nagyon megutáltam a nőket. A szerencse kedvezett a vásárokon. Magam is meglepődtem, mikor néhány ezer forint gyűlt össze rövid idő alatt a bugyelárisomban, amelyet most már én is tudtam megfelelő rejtélyeskedéssel gondozni. A bankókat, a zsírosokat aggódó figyelemmel számon tartottam, üzleteken törtem a fejem, és bizonyos megelégedéssel nézegettem a csizmám orrát az útszéli fogadókban. A lóvásárnak darab időre vége szakadt, a kereskedők elszélettek otthonaikba, egyedül maradtam. Hová menjek? A vonaton jegyet váltottam, mint egy megszokásból abba a városba, ahol az asszony lakott, mintha várna ott valaki. Megint tél volt, jégcsapok csüntek le az ereszekről, és a toronynak hóbundája volt, csak hogy most jó meleg ruhám volt, csizmám, sapkám, pénzem. Ennyi, mit csinál az asszony, mióta nem láttam, gondoltam magamban. Az ördög haragszik rá, asszonyra nem lehet haragudni, mondták a kupecek. Tükre előtt ült, haját rendezgette, furcsán kancsalítva rám nevetett. Magát vártam, Félix. Remélem, hozott a vásárról valamit, vásárfiát. Az észvesztő mosolygása, a hangja, a válla, a két kis keze talán szebb volt, mint valaha. Hoztam magának pénzt, mondtam, és szégyenkezve adtam át a vagyonkámat, amelyet akkor nagyon keveseltem. Köszönöm, szólt, és megsimogatta a fejem. Azóta sem simogatta senki a fejem, mióta ő simogatott. És néhány boldog hét következett ezután. A városkában gúnyosan nevetgéltek a nők, a férfiak, mikor vele karonfogva megláttak, nem jártunk tehát sehová, otthon ültünk az ablak mélyedésben. Míg egy reggel rám fölmett. Miért nem viszi már el az ördög? Kérdezte. Takarodjék ki házamból. Felkeltem, csendesen felöltöztem, és lassan készülöttem, hogy valamely rettenetes dolgot fogok mondani, mielőtt az ajtót bezárnám magam után. Aztán nem tudtam semmit se szólni, csak lehajtott fejjel bandukoltam a város végi fogadóba, ahol egykor bújdostam. Éjjel újra séták az ablak alatt, öngyilkossági tervek, elfojtott könnyek a torkomba. Szerencsére egy hét múlva jöttek a lókereskedők, és útra keltünk lóvásárlás céljából. Félix elhallgatott. A mutató ujjával a kifröccsent borból egy női nevet mázolt a zöld asztalra, nagy számjegyekhez hasonló betűkkel. Most 32 éves vagyok. Újra hozzá megyek. Talán 10-szer. Istenem, mi lesz ennek a vége? Különben a kupecnék között sok a hasonló természetű asszony. Másnak is van baja a feleségével. Legyintett és elkomorodott. Most már egész életemben lovakat fogok venni és eladni. Amíg élek, pedig soká élek, tál 500 évig. Mindig lovakat. Nem lehet segíteni rajtam.
Grúdi Gyula Férfi mese című elbeszélését Kállai Ferenc olvasta fel. szerkesztette Szabó József, rendezte Varga Géza. Hangfelvétel 1966-ban készült.